a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Horváth József, a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Külpolitikáról fogunk beszélgetni, és hát az elmúlt évek nyilván az orosz-ukrán háború jegyében teltek, de az elmúlt időszak külpolitikai mozgásai, akár az amerikaiaké béketeremtési próbálkozások, talán ez a szó lehet egyébként leginkább, ami adódik, mert sok eredménye sajnos nem volt, de akár az Európai Uniós próbálkozások, mennyire hoztak ön szerint változást? Apró lépésekkel, de közeledünk-e bármihez, vagy igazából csak idézőjelben a csakot meg kellett próbálni, hogy járható-e ez az út, de nem sokra ment vele, akár az amerikai, akár az uniós fél?
Hát szerintem válasszuk ketté. Először az uniót, mert az viszonylag egyszerűbb. Az Európai Unió meghatározó országai, a németek, a franciák, Beneluxok, svédek, finnek, és utána az unión kívülről még idevehetjük a briteket és a lengyeleket, ugye akik ezt a hajlandó a koalícióját alkotják. Ez az Európai Uniós plusz a britekkel kiegészült csapat, ez úgy tűnik, mintha abban lenne érdekelt, hogy ez a háború még folyjon. Mindaddig folyjon, amíg Oroszország térdre nem kényszerül, Putyin elnököt meg nem buktatják, és a végső célként Oroszországot fel nem darabolják. Na már most, akár az uniónak most már 20. szankciós csomagját, vagy ezt az Európai Hajlandók Szövetségének a mozgását nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy jottányit sem vitt bennünket közelebb ahhoz, hogy ez a háború megálljon, és az uniós célkitűzéseket Oroszország térdre kényszerítésével, Putyin megbuktatásával kapcsolatban sem. A legfrissebb kutatásuk szerint Putyin elnök népszerűsége a hazájában közel 80%-on áll. Tehát valljuk be, akkor messze vagyunk tőle. Ha megnézzük a gazdasági mutatókat, akkor az elmúlt 3 évben, most már lassan 4 évben, mire megnézzük az uniós növekedési számokat, akkor azt látjuk, hogy az unió legtöbb országa az vagy negatív, vagy pozitívból, de alig érzékelhető tartományban van, magyarul az uniós gazdaságok szenvednek. Ehhez képest az orosz gazdaság az 2-3-4%-okkal növekszik. Átálltak egy hadigazdaságra, plusz átálltak egy ázsiai piac felé való nyitásra. Oroszország ezzel úgy tűnik, hogy ezt a háborút tudja finanszírozni. Egyes elemzők szerint még legalább 3-4 évig, van, aki szerint még akár 8-10 évig is. Tehát ez az Európai Uniós mozgások. Az Amerikai Egyesült Államok esetében Donald Trump hatalomra kerülésével egy alapvetően másik amerikai politika jelent meg, ez pedig jól látható módon azt célozza, hogy ezt a háborút minél előbb le kell zárni. És ennek szerintem alapvető oka, most tekintsünk el attól, hogy Donald Trump mennyire szeretne béke Nobel-díjat kapni.
De nagyon.
Nagyon. És ehhez egyébként sok mindent már meg is tett. Ők úgy számolnak, 7-8 konfliktus zártak már le, de a legnagyobbat, vagy a legfontosabbat, ezt az orosz-ukránt még nem sikerült. Ám de, ha az amerikai stratégiai érdekeket nézzük, és ebbe a biztonságpolitikai, gazdasági és klasszikus politikai érdekeket nézzük, akkor az Egyesült Államok a háború kirobbantásában való aktív közreműködéssel a bideni korszakban hozzájárult ahhoz, hogy elkövessék azt a stratégiai hibát, amit Kissinger óta igyekeztek mindig elkerülni, mégpedig azt, hogy Oroszországot és Kínát egy platformra tolják, és utána egyfajta szövetséget is alkosson ez a két szárazföldi nagyhatalom, amelyik már együttvéve a mindenkori Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, még ez Kissingeri értékelés volt a hidegháború idejében, hogy túl nagy falat. Tehát ez is közrejátszik abban, hogy Donald Trumpék szeretnék ezt a háborút egyrészt lezárni, másrészt az oroszokat egy kicsit visszahozni az orosz-kínai túlzott, mélyülő és egyre több rétegű katonai, politikai, gazdasági együttműködésből, és úgy tűnt a legutóbb Alaszkában, hogy erre Putyin elnök valamiféle hajlandóságot mutat. hiszen gazdasági téren számtalan olyan megállapodásra derült fény utólag, ami azt mutatja, hogy az oroszok és az amerikaiak az együttműködési felületeket gazdasági téren megtalálták, de azt gondolom, hogy ha a közel-keleti válság lezárását nézzük, abban is az oroszok, ha hallgatólagosan is, de támogatták az amerikai elképzeléseket. Emlékezzünk arra, hogy az Irán elleni támadás idején Oroszország csendben volt.
De ugyanakkor azért vannak amerikai olajipari szankciók, és úgy tűnik, hogy nyomásra, de India kevesebb, talán, nem biztos, de talán kevesebb olajat fog vásárolni az oroszoktól. A törökök is, mint hogyha elkezdtek volna kevesebb kőolajat vásárolni az oroszoktól, és hát az amerikai Pentagon igazából engedélyezte Tomahawk rakéták odaadását Ukrajna számára. Donald Trump igaz, ebben még nem egyezett bele, és hát a végső szó az övé, de akkor most ez egy kettős mozgású külpolitika Donald Trump részéről, vagy igazából elbizonytalanodhatott ő is abban, hogy akkor lehet-e tárgyalni az orosz elnökkel valójában, vagy sem?
Nyilvánvaló, hogy a egyszerűbb válasz az az, hogy, és ezt a balliberális média szívesen meg is lovagolja, hogy hát Donald Trump egy ilyen szélkakas, aki egyik héten ezt mondja, a másik héten azt mondja, következetlen, nem lehet kiszámítani a mozgását, ebből kifolyólag az új amerikai vezetésnek. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy az amerikai elnök egyrészt nem a klasszikus diplomácia játékszabályai szerint játszik. Mond erőset, mond nagyot, aztán utána megteremti ezzel magának a mozgásteret, hogy alkuképes legyen, akár egyet vagy kettőt visszalépve, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy ő gazdasági szakemberként, üzletemberként gondolkodik. Tehát amiket ön említett itt, például a energetikai szankciók, ez nem arról szól alapvetően, ne tévedjünk el, hogy hú, ezzel majd Oroszországot milyen nehéz helyzetbe hozzuk. Lehet el mögött persze egy ilyen szándék is. De az alapvető cél mi? Az, hogy az Egyesült Államok jó áron újabb piacokat szerezzen a saját energiahordozóinak. Látjuk azt, hogy például a csepp folyós föl, nem tudnak az amerikai mit kezdeni vele. Annyi van. Pillanatnyilag a fő probléma mi, hogy nincs elég tanker, ami át tudja hozni mondjuk Európával csepp folyós földgázt, amit az amerikaiak kitermelnek, és tegyük azt is hozzá persze, hogy itt az álszentségét a világunknak, hogy a környezetvédelmi szempontok itt már abszolút nem játszanak szerepet. Tehát az, hogy egy ilyen tanker mikor átpöfög az Atlanti óceánon, akkor egy ország személyautó állománya egy év alatt annyi káros anyagot bocsát ki, mint egy ilyen hatalmas teherhajó, amíg egyszer átjön az Atlanti óceán. Az amerikaiak részében tapintható üzleti érdekek is vannak, láttuk ezt Ukrajnával kapcsolatban is, amikor Zelenszky elnököt hogy szorították sarokba, hogy írja alá azt a megállapodást, hogy az ukrán ásványkincseket majd a háború lezárása után az amerikaiak az ukránokkal közösen addig közösen bányásszák ki, míg az amerikaiak pénzüknél nem lesznek, és vissza nem kapják a befektetett összeget, persze kamatos kamattal. Tehát itt ezt a kettős mozgást kell látni, hogy az amerikaiaknál megvan, és tapinthatóan fontos szerepet játszik az üzleti érdek, ehhez igyekeznek hozzárendelni a politikai és a biztonsági érdekeket is.
De ha mondjuk engedélyezi Donald Trump a Tomahawk rakétákat, akkor az egy teljesen más helyzet, mert azért nagy hatótávolságú fegyverekről van szó. Nem gondolnám mondjuk, hogy egy ilyen 2-3 tucatnál többet kapna Ukrajna, aztán persze körülbelül egy év is eltehet, ameddig ezek bevethetőek, ha egyáltalán. Tehát sok minden kérdés van ezzel kapcsolatban, de hát baráti gesztusnak semmiképpen sem lehetne nevezni.
Nem, ez nyomásgyakorló gesztus. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy cél szolgál, az orosz vezetést belekényszeríteni abba, hogy egy kompromisszumos megállapodást fogadjanak el. Jó esetben. Mert rosszabbik esetben lehet, hogy csak 10-1 rakétát kapnak az ukránok, de abban ne legyünk azért biztosak, hogy ennek a útbaindításához mondjuk egy évet kell várni, mire kiképzik az ukrán katonákat. Eddig is bőviben vannak olyan úgymond tanácsadóknak. Kijevben, akár a politikai vezetés közvetlen környezetében, akár a katonai szakértői vezetői környezetet nézzük, akár a titkosszolgálatokat nézzük. A nyugati, jó rész brit, amerikai, lengyel és még egy-két náció szakértői van, akik már 10 éve ott vannak. Tehát ebből a szempontból egy Tomahawk rakéta elindításához én azt gondolom, hogy van az a pénz, amiért találnak szakembert, aki nem amerikai egyenruhában ül, de mégis ezt célra tudja vezetni, ami viszont egyértelműen egyet jelentene azzal, és ezt az oroszok nyomatékosan ki is jelentették, hogy akkor az amerikai hadviselő féllé válnak, attól meg azt gondolja, hogy jó Isten mentse meg bennünket.
Hát igen, talán amire célzott ezek a szerződéses katonák, akik szoktak ilyet vállalni, zsoldosok. Mondjuk ez mindkét oldalon van, tehát orosz oldalon is vannak azért zsoldosok, hogy milyen számban az nyilván
az kérdés. Igen, csak azért nem mindegy, hogy a frontó hasal a katona a lövészárokban, és az egy zsoldos, vagy pedig, mint ami egyébként az amerikaiak részéről kiszivágott és egyértelmű volt, hogy Bidenék alatt úgy folyt ez a háború, hogy németországi amerikai bázison ott ülnek a katonák a műholdas térképek előtt, és mielőtt eddig az ukránok kilőtték a középható távolságú rakétákat, előtte az amerikaiak a német bázison jóvá hagyták, benyomtak egy piros gombot, és a koordinátákat az amerikai katonai műholdaktól megkapták, majd ezt követően az ukrán katona képességei addig terjedtek, hogy ő is nyomjon meg egy gombot. Tehát eddig is így küldték el a rakétát.
De gondolja, hogy most ez másképp van, ha nem, másnál nem dróntámadásoknál, mert azért a Starlink műholdrendszert egy rövid időre lekapcsolták, aztán visszakapcsolták, tehát igazából ez továbbra is ez a fajta amerikai segítség, ha akarom, működik.
A Starlink az arra jó, és arra nagyon jó volt az ukránok, és hatalmas segítséget jelentett, hogy a közvetlen frontvonal közeli real-time, tehát azonnalos hírszerzési információkat megkapják. Azt, aki volt katona, azt tudja, hogy ha egy frontvonalat nézünk, pláne egy 1000 kilométeres frontvonalat, ha én azt csak 2 órával előbb tudom, hogy a front melyik szakaszán csoportosít át az ellenség csapásmérő erőket, hova összpontosít harci egységeket, akkor a védelme megszervezésére van időm. Ebben a Starlink kiváló volt. Az, hogy mondjuk egy rakétát célra vezessen, ahhoz már a profi katonai műholdak kellenek. Tehát ott már azokat a koordinátákat, illetve azt a rakétának az útvonalán azokat a megerősítő műholdas információkat, vagy esetlegesen a csapás módosítását útközben, azt már profi katonáknak és profi műholdak információ alapján kell megtenniük. A Starlinkhez még csak egy dolgot, hogy azt pillanatnyilag nem tudjuk, hogy valójában, mivel itt azért egy magáncégről beszélünk, tehát egy magáncégnél, ahogy ön is utalt rá, megtörtént az, hogy Elon Musk lekapcsolt. Mert mondjuk nem értett egyet adott esetben, hogy használják ezt az ukránok. És ekkor ugye bejelentkeztek a franciák, hogy se baj, majd mi ezt tudjuk pótolni. Csak aztán kiderült, hogy ez megint ilyen franciásan volt igaz.
Az a képesség nincs meg.
Hát úgy van meg az a képesség, hogy pillanatnyilag a Starlinkhez olyan 3500 ilyen földi vevőegység van kint a katonáknál. Ehhez azt mondták a franciák, hogy semmi baj, mi azonnal tudunk adni 300-at. És majd 2 éven belül tudunk adni 1500-at. Erre pedig az ukránoknak sok mindenük van, de idejük nincs. Tehát ezt a képességet a franciák nem tudják pótolni, és a front jellegi menetét, ha nézzük, akkor én messze nem vagyok biztos abban, hogy időben és pontos információkat továbbra is ilyen nagy tömegben megkapják az ukránok.
Azért, mert hogy folyamatosan, nagyon lassan, de tudnak előre nyomulni az oroszok?
Igen, és nem látják az ukránok azt, amiről beszéltünk, hogy éppenséggel a front melyik szakaszán milyen átcsoportosítások vannak. Tehát meg tudják őket lepni az oroszok.
Lehetett nagyon sokat az elmúlt időszakban hallani arról, olvasni, hogy mennyit fejlődött azért a dróntechnika, a dróngyártás ukrán részről is, és orosz részről is, és különböző taktikák, stratégiák változtak az elmúlt hónapokban. Ez mennyire, abban az értelemben egy komoly tényező, hogy mennyire mentette meg Ukrajnát az orosz inváziótól, mert nagyon úgy érzi az ember, hogy ha ez a technológia nem lenne, akkor ez a háború jóval egyenlőtlenebb lenne.
Ebben nem vagyok biztos, de az kétségtelen tény, és ebben ennek igaza van, hogy ennek a háborúnak az egyik legfontosabb fejleménye talán katonai szempontból az, hogy egy új fegyver nem született. Ezek a drónok. És kiderült az, hogy egy anyagháborúban, amiről ez az orosz-ukrán háborúról, és sokszor beszélünk erről, hogy ki bírja tovább pénzzel, fegyverrel, lőszerrel, nyersanyaggal, energiával, sok-sok mindennel, információval, ez alapvetően egy anyagháború, ez igaz ezekre a drónokra is. Hogyha én egy pár száz dolláros drónnal egy több millió dolláros vagy több tízmillió dolláros eszközt semmisítek meg, akkor azzal az ellenségnek nem csak a szó fizikai értelmében mérve hajtok végre csapást, hanem ebben a anyagháborúban is én állok nyerésre. Olcsóbb eszközzel nagyobb pusztítást tudok végrehajtani. Ez az egyik oldala. Másik oldala az, hogy a háború kitörése óta látjuk a drónoknak a hihetetlenül adaptív fejlődését. Tehát itt a tenyérnyi, szinte gyerekjáték méretű drónoktól a repülőgép méretű drónokig, amelyek mondjuk akár több ezer kilométert is repülnek, egy hihetetlen széles spektrumú fejlesztések indultak el. Tehát a távolsági csapásméréstől a mélységi hírszerzés, információ szerzésen át, a közvetlen frontvonalon a lövészárkok elleni és a lövészárkok közelében húzódó nehéz páncélzatú fegyverek elleni csapásokig látjuk. Egyrészt ennek a következménye az, hogy a nagyon dizájnos harckocsik most úgy néznek ki, mint a csirke ólak, mert ilyen ketreceket heftelnek rá, és ott már mindenki nagy ívben tesz arra, hogyha, mert ugye ezek a harckocsik úgy vannak megrajzolva és kitalálva, hogy minél kevesebb olyan felületet mutasson, amely egy másik harckocsinak, páncéltörő lövegnek egy olyan felületet mutasson, aminek a támadásában a becsapódáskor nagy pusztítást végez. Ezért ilyen lapos, sokszögűen megtörtek ezek a harckocsik. A tervezők idáig nem gondoltak arra, hogy most már egy új kihívás van, ezek a drónok, hogy fölülről milyen csapást tudnak rám érni. Még egyszer mondom, itt ugye pont itt vagyunk a 56-os magyar forradalom utolsó napjainak az emlékezésén, hogy egy akkoriban is pesti fiatalok képesek voltak egy molotov koktéllal egy harckocsit megsemmisíteni. Korunk molotov koktéljai a drónok, tehát ugyanúgy most nem kell oda menni közel és aládobni, vagy a lánctalpához odavágni, hanem ezeket a drónokat majdnem úgy ugyanilyen fiatalok, akik most ilyen joystickekkel dobálják a harckocsikra. De még egy megjegyzésem hadd legyen. Ugyan igaz az, hogy ez a drónok egyrészt a gyártása, fejlesztése és a katonai célú alkalmazásában is hihetetlen tanulékonyságról tetszett mindkét fél, és a gyártók is gőzelővel igyekeznek a katonai igényeket lekövetni, de azért egyet látnunk kell. Ezek a drónok az első generációsok, amiket most bevetésen látunk. Van olyan hadipari cég, amelyik azt mondja, hogy ők már ennél egy lépéssel följebb járnak, mert egy mesterdrón az egy tucatnyi drónt önállóan irányít és vezet célra. És hogyha a mesterdrónt ne adj Isten kilövik, akkor bármelyik a tucatnyi drón közül átveszi a feladatát, és ő rávezeti a célokra ezeket a drónokat.
Ezek tehát már mesterséges intelligencia alapú eszközök?
Így van. Tehát itt az egyik cég, aki erről nyilatkozik, ő azt mondja, hogy egy tucatnyit már tud ezzel, úgyhogy nem kell joystickkal táborról irányítani, dobni, vezetni, hanem ő ezt már elindítja, meg be van programozva, hogy milyen jellegű támadási célpontokat keressen, megkeresi és megsemmisíti. Aztán van olyan gyártó, aki ezt hallva, hogy egy tucatot tudnak csinálni, ő csak annyit jegyzett meg, hogy milyennél már egy nagyságrenddel többet tudunk. Tehát képzeljük ezt, hogy azt mondja, hogy mondjuk 100 drón tud egy mesterdrónnal irányítani és csapást mérni az ellenségre. Aztán az igazán komoly vagy más kommunikációban szocializálódott hadi üzemek pedig hallgatnak. Tehát az, hogy a kínaiak vagy az oroszok hol tartanak, azt nem tudjuk. De ott is legyen egy megjegyzésünk. Amikor Trump elnök hivatalba került, nem véletlen volt az, hogy ő egyik első intézkedéseként aláírta azt, hogy 500 milliárd dollárt elkülönített mesterséges intelligencia fejlesztésére, és ehhez még azt a hihetetlen energiatöbletet is biztosítják az amerikai atomerőművek, hogy ezt a fejlesztést meg tudják tenni, és ez nem azért van, mert most a oktatásban, meg a orvostudomány kutatásában a mesterséges intelligenciára olyan nagy szükség van, hanem azért, mert a Pentagon jelentése szerint a kínaiak egy, de lehet, hogy másfél generációval az amerikaiak előtt járnak a mesterséges intelligencia hadipari célú felhasználásában.
Csak így zászóként az első résznek, az nekem egy kicsit meglepetés volt, amikor olvastam egy ilyen hírt, hogy Ukrajna a drónfejlesztésében olyan jól áll, hogy még az amerikaiakkal is tárgyal bizonyos típusoknál. Nekem abban az értem, ez egy kicsit újságírói túlírásnak tűnt, hogy azért maga a drón, mint alapfegyver, akár a Predator nevű drón, amelyek rakétahordozására képesek, csapást mérnek távolról. Tehát ezek a nagyon komoly precíziós fegyverek egyértelműen amerikai vívmányok, tehát hogy az, hogy most a harctéren ezek a úgynevezett kamikáze önrávezető megsemmisítő drónokban esetleg harctéri tapasztalatai vannak a két haderőnek, azt gondolom vitathatatlan, de hogy fejlesztésben az amerikaiak hátrébb állnának, azt ön elhiszi, adja, vagy inkább azt mondja, hogy ön is, hogy ez egy kicsit túlírása volt a dolgoknak.
Nézze, itt két dolgot vegyünk akkor ide. Említette a predátorokat. Az Amerikai Egyesült Államok már 8-10 éve, mondjuk Nevadában kényelmes, jól fűtött légkondicionált irodában ülő informatikus katonák irányítják ezeket a drónokat, amelyek mondjuk a Közel-Keleten az iszlám állam vezetőit mondjuk egy autóban ülve kiiktatják több ezer kilométerről. Tehát erre régóta képesek az amerikaiak. És ez csak az, amit látunk, mert már bevetettek. Nyilván vagy a legféltettebb, leg-high-tech csúcs fejlesztést, azokat mindenki úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére. Másrésztről az ukránoknál ezt egyrészt belpolitikai üzenetnek kell venni, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nehéz helyzetben vagyunk a fronton, meg lehéz neked most, kedves állampolgár, mert nincs világítás, meg le kell menni az óvóhelyre, vagy éppenséggel erőszakkal elvitték az apádat, a fiadat a frontra, de hát közben milyen csodákra is képesek vagyunk. Ez egyrészt ilyen, mondjuk úgy, hogy pozitív rózsaszín üzenet. Másrészt annak a elfedésére is szolgál, hogy nyugati fegyverekkel eddig is hajtottak végre sikeres támadásokat. Emlékezzünk arra, amikor a Fekete-tengeren az oroszok egyik büszkeségét, a Moszkva cirkálót elsüllyesztették az ukránok. Akkor is mit mondtak, hogy a tehetséges ukrán mérnökök hip-hop kifejlesztettek egy olyan föld-levegő rakétát, amelyik képes arra, hogy elpusztítson egy ilyen cirkálót.
Aztán a Neptun rakéta volt.
Így van, ebből kilőttek kettőt, és azóta sem hallunk róla. Tehát ez nyilvánvaló, hogy, és ez már nyugati lapokos ilyek, ez brit rakéta volt, amivel el tudták süllyeszteni, csak az oroszok saját szempontjukból érthető módon, de ezt egyrészt nem verték nagy dobra, másrészt nem akarták kiszélesíteni ezt a háborút.
Sőt, így zárszóként azt hiszem még az utólag ki is derült, hogy magát a célmegjelölést is amerikai repülőgép...
Fönnszálltak az evexek, és ők adták
hajtották végre, tehát ezt önmagától Ukrajna bármilyen bravúrosok és a védekezésben ezt nem tudták volna megoldani. Folytatjuk Horváth József fel a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet igazgatójával a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.